Végre!
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
Megjelent a tegnap az az érzés, hogy Christine Lagarde másképp beszélget a piacokról, mint Jay Powell. Tegnap mind a ketten felléptek. Jay Powell délután a kanadai központi bank elnökével volt egy pódiums vitába, fellépésbe, és főleg arra figyelt a piac, hogy mit fog mondani Jay Powell, mert mióta megjelentek a sokkal erősebb infláció számok a múlt héten, azóta ez az első fellépése. Más oldalról lehetett már hallani, hogy a piac ne koncentráljon annyira a CPI számokra, hanem inkább az úgynevezett PCE számokra, mert azok fontosabbak. De nem volt elég konkrét kijelentés, és Jay Powell tegnap ezt ki is mondta, hogy egyelőre az idén nem lát a Fed az infláció oldalán szükséges pozitív jeleket, fejlődéseket, tehát ezzel azt is kimondta, hogy az idén nem lát A lehetőséget, és nem tartja szükségesnek azt, hogy a Fed oldaláról a kamatok csökkenjenek. Az érdekes az volt, hogy a piacok erre nem nagyon reagáltak. Tehát ez a téma most már kezd beszivárogni, ugye egy jó ideje mi is itt beszélünk, és ezt mindig hangsúlyozom, hogyha itt mi arról beszélünk, hogy erősödik az a gondolat, hogy nem lesz kamatcsökkentés, és ha lesz, akkor majd a választás után esetleg egy szimbolikus, akkor ez már nem újdonság, nem meglepetés a piacnak, ez be van árazva. És ugye jönnek a paraméterek is ki, tehát állandóan csak remélni, hogy Alice in Wonderland megjelenik, és mégis az fog történni, ami nem ideális, az nem látható. Christine Lagarde, amit ugye tőle is követelnek nagyon erősen, hogy végre nézzen főleg Európára, mert az európai gazdaság egészen más állapotban van. Ő legalább kimondta azt, hogy a kamat csökkentés az Európai Központi Banknak tovább is az asztalán van, és a Fed gondol, az Európai Központi Bank gondolkozik konkrétan azon, hogyha nem lesz az infláció fronton meglepetés, és ez a döntő, hogy mit fog történni az infláció fronton, mert ugye Európának főleg az olajár, az energiaár az egy lényeges sztori, és ez direkt összefüggésben van aktuálisan azzal, hogy mi történik Közép-Keleten, Izrael és Irán között. Tehát ez figyeli az Európai Központi Bank, tehát ugyanúgy az infláció függő az egész sztori. Izraelnél legalább azt jónak tartom, hogy megvan a döntés, tehát legalábbis ami a médián keresztül olvasható, hogy akkor megvan a döntés, hogy lesz egy reakció, ami még nincs eldöntve, hogy mikor lesz, hogyan lesz, milyen formában, és itt egy picit a piac reméli azt, hogy minél később jön, annál jobban hozzászoknak a piacok, és nincsen nagy meglepetés. A másik, hogy esetleg Izrael ilyen finom pengével fog reagálni, ami eddig is megtörténik, hogy Izrael támadja Iránt inkább így a kiber technológia oldaláról. Esetleg vannak spekulációk, hogy kihasználja Izrael a helyzetet, hogy akkor egy nagy csapással az atom erőműveket Iránba tönkretegye, mert attól félnek, hogy esetleg az atombombát építi Irán, és hát ugye Izrael sem mond mindent ki, mert az, hogy Izraelnek megvan az atombombája, ez nyilvánosan nincs kimondva, de akik foglalkoznak a témával, azok tudják, hogy ez megvan. De hát ez egy kicsit megnyugtatja a piacokat, és jött az a kérdés is, hogy ilyen helyzetben mit tegyek, mint befektető, hogy reagáljak? És a tegnap így egy kicsit a múlt felvételekbe belementem, hogy milyen volt a hangulat így az orosz támadás időszakába, 2022. februárába, milyen volt a hangulat 2020 márciusába, mikor ugye a lockdown volt, arra még felvétel nem volt, hogy milyen volt a hangulat a millió 2008. szeptemberébe, és így lehet visszamenni több olyan időszakban, múltba, ahol a piacok nagyon erős sokokat értek, és egyet lehet ma mondani, az a nagyon erős sok, az most még nem történt meg, és hogy milyen fázisban vagyunk, és egy esetleges eszkalációma, azt nem tudjuk megmondani. Tehát ezért is, ha valaki felteszi a kérdést, hogy mit tegyen, hogy cselekedjen, akkor legelőször saját magával kell foglalkozzon véleményem szerint, és feltenni azt a kérdést, hogy emocionálisan hogy kezelem a helyzetet, és ezzel foglalkozni, mert a saját emóciók fognak lépésekre kényszeríteni, ami lehet, hogy jó vagy rossz, tehát minden esetre, ha elhagyom azt a stratégiát, amit megterveztem, az ideális az lenne, és ha megnézzük az elmúlt évtizedeket, megnézzük az elmúlt évszázadot, akkor inkább keresztül nézni az aktuális híreken és eseményeken, és persze, hogy bele lehet menni mindig spekulációkba, és nagyon sokan megjelennek, aki annyira okosan tudnak mindent, és látják az összefüggéseket, vagy nem. Tehát, hogy az egész egészen másképp is tud elindulni. És amit a piacokban azért látunk, az az, hogy egy 3%-os index visszakorrigálás, amit most láttunk, ez nem korrekció. 3%, 4%, 5% az nem korrekció. Egy olyan erős piaci lendületben, amit az elmúlt hónapokban láttunk, 10-15%-nál beszélgethetnénk lassan korrekcióról. De ami jó, hogy pillanatnyilag ezzel a bizonytalansággal kikerül a piacból ez a parti hangulat, you hey, buy the dip, és mindegy, hogy visszakorrigál a piac, mindent meg lehet vásárolni, ez megszűnt. A CNN-nek ugye ez a félelem és kapzsiság mérő indexe, az váltott ezen a héten félelemre, és ez jó, mert általában ugye a következő piaci emelkedések azok nem a parti hangulatba alakulnak ki, hanem ezek általában a félelemre épülnek rá. Az aranyoldaláról lesz látjuk, ezt a tegnap is megbeszéltük, hogy az arany az a testesült kételkedése a piacnak, hogy a központi bankok eleget tesznek-e az infláció ellen, tehát az arany beköveteli azt, hogy legyen még erősebb kamatemelés, legyen még erősebb lépése a központi bankoknak, s ha ez nem történik meg, akkor kvázi az arany árfolyama jelzi azt, hogy pessimista a piac a Feddel szembe, és túl kevés, amit tesz. A gazdaságnak ugye kellene kevesebb, tehát mindenkinek egyszerre eleget tenni lehetetlen. A bitcoinnál is lehet látni tisztán, hogy nem mozog ugyanabban a tempóban, mint az arany, és nem az a klasszikus, amit sokszor mondják, hogy ez a digitális arany, nem, hanem ez egy likvid spekulációs eszköz, az összefüggés inkább a Nasdaq és a bitcoin között található, mint egy arany és a bitcoin között. És a Bank of America-nak ugye minden hónapban van ez az elemzése, ahol megkérdezik a nagy vagyonkezelőket, hogy vannak pozícionálva, milyen az elképzelésük, és hozzá kell mondani, hogy amit most nyilvánosságra hoztak, az nem most áprilisban mérték a piacot, hanem ez a márciusi, csak most jön nyilvánosságra ugye az a kutatás, ami látható, hogy a cash pozíciói a nagy vagyonkezelőknek ebben az elmúlt hónapi hype-okban nagyon erősen csökkent, 4,2%-kal nagyon alacsony szinten van, az azt jelenti, hogy az összkezelt vagyonnak 4,2%-a körülbelül cash pozícióban van. Abár hozzá kell azt is mondani, hogy ugye az összeg, a vagyonok emelkedtek, és ezért azt jelenti, hogy ha a vagyonok emelkedtek, tehát a részvények arányba emelkednek, és emellett a cash az megmarad, és az nem emelkedik abba az arányba, mint a részvények, akkor automatikusan csökken a cash kvóta, hogyha ezt százalékos arányban nézzük meg. Az elképzelései, vagy a hozzáállása a vagyonkezelők oldaláról 30%-kal a no landing, ami azt jelenti, hogy ennyire pozitív kilátás, amit most látunk, még eddig soha nem volt, hogy az amerikai gazdaság az tovább erős lesz, és nem lesz gazdasági megtorpanás. Ezt most majd fogjuk látni az első negyedéves jelentésekben, hogy ez körülbelül hogy alakul. 54% arra számít, hogy soft landing lesz, tehát egy enyhe gazdasági lehűlés, de nagyban nem változnak már a paraméterek, és csak 7%, ez olyan arány, amit még eddig soha nem láttunk, 7% indul abból ki, hogy hard landing lesz, tehát kemény gazdasági visszaesés, ami megint oda vezetne, hogyha jön a gazdasági nagyon erős megtorpanás, akkor mit tesznek a központi bankok? Az eddigi modellek szerint jönnek likviditással, hogy a piacnak segítsenek, hogy lábra álljon, főleg egy választási évben, ez az, amit hogy nem szabad elfelejteni, hogy egy választási évben a központi bankok nagy valószínűséggel nem fogják káoszba engedni a piacnak a különböző regióit és részeit. Lehet azt látni, hogy hűl egy kicsit a gazdaság, hogyha megnézzük a számokat, akkor kevesebb repülések vannak lefoglalva egyelőre, ha bár az is látható az elmúlt évekből, hogy az emberek egyre rövidebb és rövidebb időszakban döntik el, hogy akkor most elrepülünk szabadságra valahova, vagy nem, tehát ez a hosszú előre tervezés annak ellenére, hogy ez az árak oldaláról kedvezőbb lenne, nem történik olyan erősen meg. Kevesebb hotel lefoglalások vannak most a nyári időszakra, kevesebb vendéglő látogatások vannak, tehát ezek ilyen paraméterek, amikkel figyelik, hogy mit tesz a széles piac, és a nyersanyagokban látható az, hogy azok is nagyon erősen emelkedtek, ami alapjában megint egy inflációt erősítő tényező, mert ha a nyersanyagok mennek felfele, akkor ez bekerül a körforgásba, és az áraknál valamikor megérkezik. Itt a pénzügyi eszközök és a pénzügyi hangulat ugye azért veszélyes pluszba, mert ez ráerősít egy normális keresletre még egyszer pénzügyi termékekkel. Tehát a nyersanyagok az elmúlt években nagyon erősen visszaestek, mert kevesebb volt a kereslet. Mivel kevesebb volt a kereslet, ezért a klasszikus pénzügyi termékek, amelyek ráerősítenek plusz kereslettel, mesterséges kereslettel, azok kiestek a piacból, nem volt kereslet erre. A legnagyobb, BlackRocknak az egyik legnagyobb nyersanyag alapjából lehetett látni, hogy mennyi tőke kiáramlott, mert nem volt meg a fantázia piacba. Most, ahogy jönnek a jelek, hogy a kínai gazdaság kezd stabilizálódni, tovább is megvannak a nyersanyag témákra a keresletek, ezért a pénzügyi piac is felfedezi újra egy alulértékelt iparágat, és ezzel pluszba a normális keresletre még egyszer rájönnek a pénzügyi eszközök, amik az árakat még egyszer hajtják felfele, ami persze, hogy valamikor megérkezik az árakba az infláció oldaláról nézve. A feszültségek Irán és Izrael között az persze, hogy foglalkoztatja az amerikai piacot is. Miért? Mert ma nem érdeke Joe Bidennek, vagy az amerikai piacnak az, hogy a benzinkútnál, ahol ugye a választásokat elvesztik, vagy megnyerik, ott megjelenjenek magasabb árak, mert hogyha az eszkaláció tovább menne Izrael oldaláról, akkor ez érződik az olajpiacon, ami érződik az olajpiacon, az érzi az amerikai a benzinkútnál, az energiaárakba, az inflációba, tehát ez nem jó, és Janet Yellen már a tegnap jelezte, hogy oké, jönnek szankciók Irán ellen, tehát Izrael, kicsit fogjátok vissza magatokat, nem kell annyira ugrani, nem kell egyből lépni, mert mi szankcionálni fogjuk Iránt, habár ez is nehéz ugye az amerikaiaknak, mert ha csak megnézzük, akkor naponta 1,5 milliárd barrel olajat szállít Irán csak Kínának. Hogyha most szankciókkal ezt megállítanák, és azt mondanák, hogy oké, Irán nem szállíthat tovább Kínának olajat, ami egy rövid időre így működne, de hosszú távra megvannak akkor megint a kiskapuk, és valamikor ezt a piac újra szabályozza, hogy akkor nem direkt szállítanak, hanem valakin keresztül, akkor aki mégis ennek az úgynevezett Schurkenstaatpaktnak barátja, és beszállít, de az első pillanatban, hogyha Kína nem kapja Irántól az olajat, akkor hova fog menni? A szabad piacra, és máshonnan kell megvásárolja, ami azt jelenti, hogy egyből ugrana a napi kereslet 1,5 millió barrel-el. Az OPEC plusz oldaláról jöttek azok a jelek, hogy elég kapacitások és tartalékok vannak, hogy kompenzálni lehetne ezt azért, hogy megakadályozzák, hogy az olajára ne menjen $100 fölé. A fő kérdés itt inkább az, hogy az OPEC pluszban, akik benne vannak, azok valójában mind barátok, akik jó indulatból támogatják és segítenek Amerikának, hogy az olajára ne menjen túl magasra, vagy pedig pont ezt kihasználják, hogy azt mondják, hogy oké, hogyha ott is káoszba dől az ország, akkor jobban érezzük magunkat, mert ha Amerikában is káosz van, Európában is káosz van, akkor közelebb vannak hozzánk, és akkor így, mint káoszba élő rendszerek, jobban értsük egymást. Tehát ez még ugye kérdés, hogy ez hova fog menni. A pozitív meglepetések ebbe a millióbe, ugye az egyik a hangulatból tudnak jönni, az, hogy ha nincs meg a nagy parti hangulat, nincs meg ez a YOLO hangulat, akkor ez alapjában a piacoknak jó, mert higgadtabban és félelemmel kezelik az aktuális fejlődéseket. Az olajára az elér erősen már ugye előre emelkedett, mert a feszültség ez nem már a hónapra tört ki, ezt lehetett látni, hogy itt valami történni fog, miután Izrael ugye a követséget bombázta. Az amerikai államkötvények, ez érdekes, hogy ezek túl erősen emelkedtek, és annyira emelkedtek, ami inkább onnan jön, hogy az amerikai állam nagyon sok kötvényt bocsájt ki hetente, és itt a piac elvárás, hogy a kamatok visszaesnek, az elég szépen ki van árazva, tehát a piacok inkább ott vannak kamatszinten, ahol voltunk a tavaly szeptemberben, 4,8%-nál a dollár kamatszint, és ez túl erősen, túl gyorsan emelkedett, tehát itt megvan akár a fantázia, hogy ez vissza tud csökkenni. Az érdekes az, hogy az elmúlt napokban a dollár, mint safe haven, tehát ez a biztos kikötő, ahova általában, hogyha geopolitikai feszültségek vannak, áramlik a tőke, és ezért a dollárnak a kamatja, a kötvénykamatja az csökkenne, de ez nem csökkent. Tehát ez lehet látni, hogy vagy kevesebb tőke áramlik a dollárba, mert a piac nem a dollárt látja, mint menekülő eszköz, és ugye itt van ez a tüntető szerepe az aranynak, hogy inkább aranyba megy, mint dollárba a kötvények oldaláról, és ezért nem tudnak a kamatok csökkenni, hanem inkább akár kell emelkedjenek, hogy drágábban el tudják adni az adósságokat. És a harmadik, ami pozitív tud lenni, az a negyedéves jelentések. Most benne vagyunk a negyedéves jelentésekben, ez elindult a múlt héten péntektől, ugye a nagy bankok jelentéseivel, ezen a héten is főleg a bankok vannak, de ez egy kicsit a háttérbe szorult az egész középkeleti feszültségek miatt, és a negyedéves jelentések eddig, amíg láttunk, azok jóval pozitívabbak voltak, mint amit a piac elvárt. És megint benne vagyunk abban a körforgásban, hogyha keveset vár el a piac, és az eredmények nem olyan rosszak, mint amit elvárt a piac, lehet, hogy gyengébbek, de mégis jók, akkor ezek már mind pozitív meglepetések. És amit látunk, hogy aktuálisan a vállalatok nem tudnak vásárolni részvényeket, és ez újra és újra lényeges, mikor ilyen időszak van, amikor a piacban a legnagyobb vásárlók megállnak, és ezek a vállalatok, akik saját részvényeket vásárolnak vissza, mikor a vállalatok nem vásárolhatnak, és annak ellenére, hogy ez a kereslet hiányzik, a piacok elég stabilan tartják az árfolyamot, azt lehet mondani, hogy a mostani kereslet az józan kereslet, a mesztelen kereslet, az, ami valójában a vállalatok saját vétele nélkül történne, és amikor lejárt ez a periódus, akkor megint jönnek a vállalatok, és hogyha pozitívak a számok, akkor ez is ráerősít arra, hogy ez a plusz kereslet a piacot inkább felfele lepi meg. Tehát ezért teljesen tisztán fehér-feketére, mint mindig, mindegy, hogy milyen helyzet van, nem tudjuk megállapítani, hogy akkor 100%-ban itt vagyunk, 100%-ban ott vagyunk. Rengeteg okoskodó, jósló prognózisokat, tudom, hogy milyen lesz a világ hónap, sztorikat látok, ezekbe bele sem olvasok, mert vagy úgy lesz, vagy nem. És a nap végén, amikor megtörténtek az események, akkor erre majd reagálni fog a piac, ez be fogja árazni, és akkor ezt lehet látni. De fogadásokra, jóslásokra, kapálózásokra, találgatásokra egy portfóliót összeállítani, az eddig nem tud meggyőzni a piac, hogy az helyes lenne. Ezért az aktuális eseményeken ugyanúgy, mint eddig is, amennyiben lehet, keresztül nézünk, és maradunk az Olveda stratégiákkal és portfóliók összeállításával. Ezzel kellemes napot kívánok ma is mindenkinek, és a viszonhallásra a hónap reggeli PFS Kávézatsz podcastig.